Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
Újabb merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen. Az elnök sértetlen maradt, a támadót őrizetbe vették.
Ma 40 éve történt a világ eddigi legsúlyosabb nukleáris balesete, a csernobili katasztrófa.
Látványos felvonulással kezdődött a 2026-os hajózási szezon Budapesten. A dunai kirajzást már a 10. alkalommal rendezték meg.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett legfeljebb északkeleten lehetnek borult területek, arrafelé elszórtan futó záporok is kialakulhatnak.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Újabb merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen, ezúttal a fehérházi tudósítók washingtoni díszvacsoráján. Egy kaliforniai férfi fegyverrel felszerelkezve próbált meg bejutni a bálterembe, ahol az elnök és a felesége mellett a kormány több felső vezetője is ott volt. A titkosszolgálat emberei kimenekítették Donald Trumpot, a támadót pedig őrizetbe vették, várhatóan holnap emelnek vádat ellene. Bánkata és Mikia György összeállítása.
A fehérházi tudósítók díszvacsoráján az elnöki pár Caroline Leavitt sajtótitkár, valamint a CBS News egyik riportere társaságában beszélgetett, amikor eldördültek a lövések. A titkosszolgálat ügynökei lövések felkiáltással rávetették magukat Donald és Melania Trumpra. A biztonságiak közben azt kiabálták, maradjanak lent. Az elnököt és feleségét, valamint több vezető tisztségviselőt azonnal kimenekítették a szállodából. A vendégek közül senki nem sérült meg, de a merénylő egy rendőrtisztet eltalált, az ő életét a golyóálló mellé mentette meg. A gálát a hatóságok félbeszakították, a helyszínt megszállta a Nemzeti Gárda. Egy sereg ember rohant be a terembe, és láttuk, hogy mindenkit sietve kimenekítenek, legelőször Donald Trumpot. Akkor vált teljesen egyértelművé, hogy mi is történik. Körülöttem mindenki azonnal az asztal alá vetette magát, nyilatkozta egy szemtanú. Donald Trump később a közösségi oldalán megosztotta a biztonsági kamera felvételeit a támadásról. Ezen az látható, hogy a gyanúsított fegyverrel a kezében átrohant a hotelen belül felállított ellenőrző pontok egyikén, majd a szövetségi ügynökök azonnal fegyvert rántottak. A férfit mintegy 50 méterre a bálterem bejáratától tartóztatták fel. A 31 éves kaliforniai Cole Allen a hatóságok szerint beismerte, hogy az elnök volt a célpontja. Az őrizetbe vett gyanúsított ellen hétfőn emelnek hivatalosan vádat. Az eddigi ismereteink alapján egyértelmű, hogy ez az egyén a lehető legnagyobb kárt és pusztítást akarta okozni, hála a bálterem közvetlen közelében felállított ellenőrzőpontnak, ahol több ezren vártak az Egyesült Államok elnökének beszédére, senki nem sérült meg, pedig teljesen világos volt, hogy hova tartott a férfi, nyilatkozta a szövetségi ügyész. A nyomozás szálai a kaliforniai Torrance-be vezetnek. A különleges egységek körbezárták a gyanúsított otthonát, az FBI pedig átkutatta a házát. Donald Trump nem sokkal a merénylet kísérlet után azt mondta, bár tisztában van a kockázatokkal, nem hagyja, hogy a félelem megbénítsa a munkáját. A titkosszolgálat megerősítette, a merénylőnek esélye sem volt bejutni a bálterembe. A First Lady-t és engem nagyon-nagyon gyorsan levittek a színpadról. Az embert elfogták, bemennek a lakásába, úgy tudom, Kaliforniában él. Ő egy beteg ember, egy nagyon beteg ember, valószínűleg magányos elkövető volt, de ki fogjuk deríteni. Jelentette ki az elnök, aki megerősítette, hogy 30 napon belül biztonságosabb körülmények között megismétlik az eseményt. A fehérházi tudósítók vacsoráját hagyományosan minden évben megrendezik, az eseményre mintegy 2500 vendég volt hivatalos.
Nem utaztak Pakisztánba az amerikai elnök küldöttei, akik az iráni kormány képviselőivel tárgyaltak volna egy lehetséges béke megállapodásról.
Donald Trump amerikai elnök azzal indokolta a megbeszélés törlését, hogy az iráni vezetés belső viszálya miatt bizonytalan a tárgyaló partner személye. Az elnök hozzátette, Teherán sokat ajánlott, de nem eleget, valamint miután lemondta a találkozót, az irániak kedvezőbb feltételekkel álltak elő.
Azzal szívesen tárgyalok, aki valóban vezeti őket, most azonban nem tudni, ki az. Egymás között harcolnak, komoly belviszály van, a vezető szerepért küzdenek. Hangsúlyozom, bárkivel leülök egyeztetni, de most nem fogunk embereket útnak indítani, hogy 16-17 órákat utazzanak. Küldtek nekünk egy ajánlatot, ami lehetett volna jobb is, és érdekes módon, amint lemondtam a találkozót, 10 percen belül előálltak egy kedvezőbbel.
Az érvényben lévő tűzszünet ellenére támadja a Hezbollah dél-libanoni állásait az izraeli hadsereg.
Az Izrael és Libanon közötti fegyvernyugvási megállapodás életbelépése óta jelentősen csökkent a támadások gyakorisága az Irán által támogatott Hezbollah, azonban továbbra is támadja az izraeli csapatokat az ország déli területén kialakított ütközőzónában. Válaszul az izraeli védelmi erők Libanon szerte több helyen is légicsapásokat hajtottak végre. A kezdeti 10 napos tűzszüneti megállapodást az elmúlt napokban hosszabbították meg további 3 héttel.
Újabb izraeli támadások érték a gázai övezetet, a csapásokban 4 palesztin meghalt. A helyi egészségügyi tisztviselők egy légitámadásról és 2 szárazföldi incidensről számoltak be. Az izraeli hadsereg vizsgálja az eseteket.
A tavaly októberben kötött tűzszünet ellenére folyamatos az erőszak a gázai övezetben. Izrael és a Hamász egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Helyi orvosok szerint a tűzszünet hatályba lépése óta legalább 800 palesztin halt meg izraeli támadásokban.
Ismét $100 fölé emelkedett a Brent olaj ára. Újabb sokkot jelent az energiapiacnak, hogy megszakadtak a béketárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Több 100 millió hordónyi olaj hiányzik a piacról. A feszült világhelyzet és a dráguló kőolaj miatt emelkedik a kerozin ára is, ami már a légi közlekedésben is érzékelhető. Csak a Lufthansa már 20 000 járatot törölt. A közmédiának nyilatkozó turisztikai szakújságíró azt mondta, a várt növekedés helyett az idén legalább 4%-kal eshet vissza a légi forgalom. Részletek Brieska Dánieltől.
13 millió hordó, ennyivel kevesebb kőolaj kerül naponta a világpiacra az iráni válság miatt. A háború kitörése óta eltelt több mint 50 napban a kieső mennyiség már meghaladta az 500 millió hordót, ami a globális napi fogyasztás alapján nagyjából 5 napnyi teljes kiesésnek felel meg.
Mindenki azt találgatja, hogy meddig lehet zárva a hormuzi szoros, és hogy utána a helyreállítás mennyi idő alatt lehetséges.
Mondja a századvég energia és klímapolitika üzletágának vezetője. Hortai Olivér hangsúlyozta, Európában leginkább a kerozinpiacon jelentkeznek a problémák. Az Európai Unió ellátásának nagyjából 1/5-ét a Közel-Keletről látja el.
A kerozinpiac az, ami a leginkább kitett, de mondjuk az olajárak emelkedésén keresztül már a közvetlen elsődleges gazdasági következmények is megjelentek. A következő eleme a dőlő dominóknak az egyrészt a dízel üzemanyagok lehetnek. Az Európai Unióban több olyan ország van, ahol ebben a tekintetben helyi szinten dízelhiány is volt tapasztalható.
A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint júniusra hiány alakulhat ki a repülőgép üzemanyagból, ha Európa csak a Közel-Keletről származó szokásos készletek felét tudja pótolni. Ugyanerre figyelmeztet több európai légitársaság is. A Lufthansa már 20 000 járatát törölte. Németországban a héten a Nemzetbiztonsági Tanács is foglalkozott a hormuzi szoros blokkádja okozta energiaválsággal. A közmédia berlini tudósítója elmondta, a testület tagjai szerint nincs üzemanyaghiány, de a helyzet feszült.
Közutazni szándékozók 1/5-e már most módosította az utazási tervét, tehát törölték a korábbi foglalásokat, vagy lemondtak arról, hogy hosszabb távra elutazzanak.
Az egyre drágább kerozin az amerikai légiközlekedésben is érezteti hatását. Üzemanyaghiány azonban az Egyesült Államokban sincs, mondta Nárai Balázs, a közmédia washingtoni tudósítója.
A légitársaságok részben ilyen gyáremeléssel kompenzálják a jelenleg megnövekedett költségeket, részben pedig azzal, hogy az elmúlt hetekben, napokban már növelték a jelentősebb légitársaságok a különböző illetékeknek a díját, a podgyászdíjat, vagy különböző egyéb kiegészítő illetékeket.
A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér üzemanyagellátása jelenleg stabil, több a budapesti repülőtérről közlekedő légitársaság azonban vizsgálja a járatritkítás lehetőségét. A hazai utazási irodák egyelőre nem tapasztalnak lemondásokat, de kivárnak a nyári csárterjáratokkal.
Jelen pillanatban jó tanács nehezen adható.
Mondja Kis Robert Richard, a turisztikai szakújságíró szerint a mostani helyzet leginkább a Covid-járvány idején tapasztaltakhoz hasonlítható.
Aki már foglalt esetleg, vagy gondolkodik benne, hogy most éppen lát egy olcsó repülőjegyet, és azt mondja, hogy oké, akkor én relatíve ennyiért megveszem, mert még ki tudom fizetni, és aztán lesz, ami lesz. Hát nyilván az gondolom, hogy az ő döntése, és lehetséges, hogy ezek a figyelmeztetések, ezek végül is olyanok lesznek, hogy megoldódik a dolog, tehát csak felkészültük rá, de lesz megoldás. Hát meg az is lehet, hogy ott állunk a repülőtéren, és mondjuk törlik a járatot adott esetben, tehát mind a kettő benne van a pakliba.
A turisztikai szakújságíró hozzátette, a várt 3-4 százalékos bővülés helyett a jelenlegi számítások szerint legalább 4%-os csökkenés lesz éves szinten a légi közlekedésben.
Jövő héten folytatódnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzekről, jelentette be Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, szerdán Brüsszelbe utazik és informális egyeztetést folytat az Európai Bizottság elnökével az uniós források hazahozataláról. A Tisza párt elnöke hozzátette, nincs elvesztegetni való időnk.
Az Európai Bizottság képviselőivel tárgyalt tegnap az új kormány több leendő minisztere Brüsszelben.
Az egyeztetésen Orbán Anita, Kapitány István, Kármán András és Mellétei Barna Márton vett részt. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, ismét egy lépéssel közelebb kerültek az EU-s pénzek hazahozatalához. Kármán András pedig úgy fogalmazott, megígérték, hogy hazahozzák a befagyasztott uniós pénzeket Magyarországnak, és így is lesz.
Egyelőre nem valószínű, hogy Azerbajdzsánban kezdődnének tárgyalások az oroszok és az ukránok között a háborús konfliktus rendezéséről. Bár tegnap Bakuban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök felvetette ennek a lehetőségét, az első orosz reakciók ezt elvetették. Közben a francia elnök Athénban egyértelműnek nevezte az EU kölcsönös segítségnyújtási cikkelyét, amely az egyik tagországot ért agresszió esetén lépne életbe. Barna Péter összeállítása.
5 évvel meghosszabbította stratégiai együttműködését szombaton Görögország és Franciaország. A görög miniszterelnök közölte, a két ország még szorosabban együttműködik a védelem területén, a megállapodás pedig egy kölcsönös védelmi záradékot is tartalmaz arra az esetre, ha valamelyik államot támadás érné. A megállapodások alappillére a kölcsönös segítségnyújtás iránti elkötelezettség. Ha Görögországnak szüksége lenne Franciaország támogatására, Franciaország ott lesz. Ma egy újabb fontos lépést tettünk előre, közölte Kyriakos Mitsotakis, majd kijelentette, a védelmi megállapodás az Európai Unió kollektív védelmének is kulcseleme. Az a célunk, hogy inspiráljuk Európa többi részét is, közölte Emmanuel Macron. A francia elnök hangsúlyozta, az EU védelmi képességeinek erősítését a NATO kiegészítéseként kell tekinteni, nem pedig annak helyettesítőjeként. Ami a 42. cikk 7. bekezdését illeti, úgy vélem, mindannyian tudjuk, hogy ez egyértelmű, és nincs helyes semmiféle értelmezésnek vagy kétértelműségnek. Amint készen áll a végrehajtásra, működésbe kell hoznunk, amit a közelmúltban meg is tettünk, és amit minden olyan esetben meg fogunk tenni, amikor erre igény merül fel. Ez az Európai Unió erejét is mutatja, jelentette ki Emmanuel Macron. A lisszaboni szerződés említett bekezdésének lényege, hogy ha egy uniós tagállamot fegyveres támadásért a saját területén, a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló eszközzel segítséget és támogatást nyújtani számára. Ez minden EU tagállamra vonatkozik, viszont a NATO 5. cikkével ellentétben az EU kölcsönös segítségnyújtási záradéka jelenleg nem írja elő kötelezően a katonai fellépést. Nem szabad alábecsülnünk a mostani történelmi pillanat jelentőségét, amikor az amerikai elnök, az orosz elnök és a kínai elnök is határozottan ellenfele az európaiaknak. Ezt már egy beszélgetésben mondta Emmanuel Macron, amit a Politico idézett. A francia elnök arról beszélt, az európaiaknak ki kell állniuk magukért és meg kell védeniük a saját érdekeiket. A Reuters szerint Donald Trump NATO-t bíráló kijelentései, miszerint a szövetség nem támogatta az Egyesült Államokat az Irán elleni háborúban, továbbá az amerikai elnök fenyegetései Grönland megszerzéséről tették sürgetővé az Európai Uniónak a kölcsönös segítségnyújtási rendelkezések pontosítását. Az EU közös védelmi politikájáról, vagyis a kölcsönös segítségnyújtási klauzuláról a héten Cipruson is tárgyaltak az Európai Unió állam és kormányfői. Az unió soros elnöki tisztét betöltő Ciprus elnöke akkor közölte, az Európai Bizottság tervezetet fog kidolgozni arra, hogyan működhetne a gyakorlatban az unió kölcsönös segítségnyújtási záradéka abban az esetben, ha egy tagállam esetleg aktiválja azt. Mondjuk Franciaország aktiválja a 42.7-es cikket, mely országok reagálnak elsőként egy ilyen esetben a francia kormány kérésére, milyen szükségleteket fogalmazhat meg a cikket aktiváló tagállam. Mindezekre a kérdésekre választ fog adni a bizottság tervezete. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője pedig Cipruson kijelentette, az Európai Bizottság kézzel foghatóvá fogja tenni ezt a cikkelyt, erre különböző forgatókönyveket dolgoz ki.
Ukrán dróntámadás érte Szevasztopolt. Több tucat lakóház megrongálódott, egy ember meghalt, három megsebesült.
Az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt krími területen ez volt az eddigi egyik legnagyobb akció. Reggelig 16 oroszországi terület és a Fekete-tenger fölött több, csak nem 250 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem.
Ma 40 éve, 1986. április 26-án történt minden idők legsúlyosabb nukleáris szerencsétlensége Csernobilban. Az erőmű egyik reaktora egy félresiklott biztonsági teszt miatt felrobbant, és nagy mennyiségű radioaktív anyag jutott a légkörbe. A szennyezés Európa több országát is elérte, köztük Magyarországot is, ahová 4 hullámban érkezett a radioaktív felhő. A katasztrófát emberi mulasztás és súlyos tervezési hibák okozták. A Szovjetunióban és Magyarországon is napokig titkolták a történteket. Jó Csaba összefoglalója.
40 éve, 1986. április 26-án hajnali 1 óra 23 perckor a csernobili atomerőmű 4-es számú reaktorában végzett biztonsági teszt katasztrofálisan félresiklott. A hibák egymásra rakódva elszabadult láncreakciót indítottak be, amelyet egy sor hatalmas robbanás követett. A későbbi vizsgálatokból kiderült, két tapasztalatlan mérnököt kényszerítettek egy bonyolult teszt elvégzésére. Miután aggályaikat fejezték ki, megfenyegették és félreállították őket, percekkel később robbant fel a reaktor. Az atomerőmű közelében fekvő csaknem 50 ezeres kisváros Pripyat békésen aludt a katasztrófa bekövetkeztekor. A városban tartózkodott akkor Larissa Panova is. Ő is arról beszélt, hogy a tragédia után a kommunista ország hatóságai napokig igyekeztek eltitkolni a történteket, így a lakosság nem kapott időben tájékoztatást a veszélyről. Senki nem tudott semmit, nem volt semmiféle tájékoztatás, telefonálni sem tudtunk. Aztán átjött a szomszédom, aki a kommunista párt járási bizottságán dolgozott. Mondtam neki, hogy mennem kellene dolgozni, mire ő közölte, hogy Pripyat le van zárva. Később újra átjött, és azt mondta, hogy kitelepítés lesz. Éjszaka már meg is érkeztek a buszok az emberekért, és mindenki elhagyta a várost, emlékezett vissza a túlélő. A kárelhárítási munkálatokban több mint 500 000 embert vetettek be, és a becslések szerint a katasztrófa teljes gazdasági kára 700 milliárd dollár tett ki. Ez a mai napig a történelem legdrágább ipari balesete.
Csapon 44 ember volt, nem maradtunk csak 22-en.
Néhány éve az egyik csapon élő kárelhárító beszélt az M1-nek a tragédia utáni heroikus mentési munkálatokról.
Volt olyan feladatunk, hogy dolgoztunk 3 percet, 5 percet, volt, ahol 1 órát lehetett, tovább nem. És egyből kimentünk a zónából, vagyis a csernobili erőműből.
A robbanás után elszabadult radioaktív felhő Magyarországra is eljutott. Az első Skandinávián, Lengyelországon és Csehszlovákián átvonuló hullám április 29-én kezdett megjelenni a levegőben, és főként az északi és északnyugati területeken, különösen Szombathely környékén hullott le a május 1-i zivatarok segítségével. A második délirányú felhő Románián és Jugoszlávián keresztül érkezett, és a másnapi esők mosták a talajba, elsősorban a legelőkre. Bár a hivatalos szervek tudtak a veszélyről, 1986. május 1-én megtartották Magyarországon a kommunista diktatúrák kötelező rítusát, az országszerte megrendezett felvonulásokat. Csernobil környéke ma már egy zárt zóna, az elhagyott városok és visszahódított természet különös keveréke. Az 1986-os csernobili atomkatasztrófa után a többi reaktort még évekig használták. Az utolsót 2000-ben állították le végleg. A felrobbant 4-es reaktor felett egy betonszarkofág védi a külvilágot a szennyeződésektől, amelyet az elmúlt 4 évben többször veszélyeztetett már dróntámadás az orosz-ukrán háborúban.
Továbbra is érvényben vannak a korlátozó intézkedések azokon a településeken, ahol aszbeszt szennyezett kőzúzalékkal borított utak, parkolók vannak. Szombathelyen és Bozsokon is korlátozták a sebességet az érintett szakaszokon, és lezártak parkolókat. Kőszegen ugyan még nem igazolták be a labor eredmények a mérgező anyag jelenlétét, itt is vezettek be óvintézkedéseket. Forgalomkorlátozás mellett locsolják az utakat, és védőmaszkot is osztogatnak. Az aszbeszt rákkeltő anyag, ha felporzik, könnyen belélegezhető, és a tüdőben visszafordíthatatlan betegségeket okozhat. Csüri Fanni Noa összeállítása.
Többet takarítunk, nem szellőztetünk, kevesebbet vagyunk a levegőn.
A szombathelyi Nagy Olga és családja így próbálja óvni az egészségét. A kint és benti cipőváltásra is figyelnek, az aszbeszt szálak ugyanis porformájában különösen könnyen belélegezhetők, és a tüdőbe kerülve akár rákot is okozhatnak. Az Oladiplató városrészben már 2-szer vettek levegőmintát az aszbeszt szennyezés gyanúja miatt. közölte a Vas vármegyei kormányhivatal főigazgatója.
A mintavételek az első alkalommal 30-40-szeres értékeket mutattak, ez egy 3 órás intervallum volt, és a második alkalommal sikerült egy órás mintavételt véghez vinni, ez viszont 200-szoros túllépés mutatott. Ugye itt hozzá kell tenni, hogy ahol a mintavételezések történtek, azok a legkritikusabb szakaszai ennek az úthálózatnak, tehát itt a leginkább a porózus, a kőzet és a legintenzívebb a forgalom.
Orbán István hozzátette, Kőszeg is érintett lehet, bár a labor eredményekre ott még várni kell. Sőt, az sem kizárt, hogy a mérgező anyagot is tartalmazó kőzúzalék az ország más területeire is eljutott. A főigazgató a hosszú távú megoldási lehetőségekről is beszélt.
Az egyik, hogy ennek a szennyezett zúzaléknak a kitermelése, összegyűjtése és elszállítása, a másik pedig ezeknek az érintett felületeknek a stabil és biztos burkolása. Az, hogy melyik a legjobb megoldás, az sok összetevős, hiszen nyilván ez nem egy gyárterület, ahol felmerült ez a probléma, hanem városokról beszélünk, tehát olyan lakott területekről, ahol emberek élnek.
Mindehhez központi kormányzati segítségre lesz szüksége az önkormányzatoknak, hangsúlyozta Orbán István, aki elmondta, a lakók egyénileg is kezdeményezhetnek akkreditált labornál kőzetvizsgálatot, amennyiben azt feltételezik, hogy szennyezett alapanyaggal lett beborítva például a kocsi beállójuk. Az aszbest szennyezés gyanúja egyébként először Bozsók községben merült fel, ahol már januárban lezárta a kormányhivatal azt a magánparkolót, amely az azóta bezárt ausztriai bányákból hozott kőzuzalékkal lett beterítve, mondta a helyi polgármester. Szelinger Ferenc hangsúlyozta, először a Greenpeace Magyarország Egyesület kapott figyelmeztetést arról, hogy Burgenlandban vizsgálatokat végeznek aszbest szennyezés gyanúja miatt. Ezután rendelt el a hatóság náluk is a soron kívüli mintavételt, amelynek március végére lett eredménye.
A kőzet mintát a jelenlegi parkolóban 6 ponton foganatosították, abból a 6-ból egy kőzetben aszbest szennyezést mutattak ki minimális értékben, trepolit nevű aszbest rostszálakat, majd a levegő vizsgálata során ott 2 ponton vettek vizsgálati anyagot, és ennek során egy ponton állapították meg tudomásom szerint 1000 rost per köbméter a vonatkozó jogszabályokat, szerint, amely az egészségügyi határértéket meghaladja.
Hozzátette, az önkormányzat azóta további 3 tulajdonában lévő terület vizsgálatát is kérte, valamint sebességkorlátozást vezetett be az érintett szakaszokon. A lakosságot a település Facebook oldalán, honlapján, valamint szórólapokon, plakátokon tájékoztatták.
Legkevesebb 14 ember meghalt, és mintegy 40-en súlyosan megsérültek egy pokolgépes merényletben Kolumbia déli részén. A hatóságok a kolumbiai forradalmi fegyveres erők egyik szakadárcsoportját teszik felelőssé a támadásért, amely alig több mint egy hónappal az elnökválasztás előtt történt. A kolumbiai elnök terrorista akciónak nevezte a történteket, és katonai fellépést ígért. Buka Bence és Mikja György összeállítása.
A pán-amerikai főútvonal mentén pokolgép robbant. A merényletnek sok halottja és sebesültje van, több embert még keresnek a mentőcsapatok. Nagyon szomorú, ami itt a megyében zajlik, és sajnálatos, hogy ennyi ártatlan ember vesztette életét. Sok gyerek is volt közöttük. Olyan családok estek áldozatul, akik csak munkába vagy boltba igyekeztek, nyilatkozta egy helyi férfi. A hatóságok a támadásért a kolumbiai forradalmi fegyveres erők egyik szakadár csoportját tették felelőssé. Az ország védelmi minisztere terrorista akciónak nevezte a történteket, és csak nem 500 milliárd forint értékű nyomra vezetői díjat ajánlott fel a csoport vezetőjének kézrekerítéséért. Ez a terrortámadás megmutatja, milyen gyáva és gyenge is ez a bűnszervezet. A vezetőjük Marlonnak nevezi magát. A kolumbiai nép ellen elkövetett bűnei miatt 5 milliárd pezóra emeljük a rá vonatkozó vérdíjat, fogalmazott a tárca vezető. A térségben az elmúlt napokban több kisebb támadás is történt, egyebek mellett egy katonai bázis és több rendőrőrs ellen. A dél-amerikai országban egy hónap múlva elnökválasztást tartanak, a kampány fő témája pedig a közbiztonság. Az ország elnöke, aki korábban maga is egy gerilla szervezet tagja volt, közösségi oldalán narkoterroristáknak nevezte az elkövető csoport tagjait. A kolumbiai forradalmi fegyveres erők a 60-as évek óta folytatott gerilla harcot a kolumbiai állam ellen, majd 2016-ban a felek békét kötöttek. Bár a szervezet 2017-ben letette a fegyvert, több alszervezete még mindig aktív.
Már 5. napja égnek az erdők Japán északi hegyvidéki részén, ahol több mint 1400 tűzoltó és az önvédelmi erők tagjai küzdenek a lángokkal.
Iwate prefektúra egyik településén a tűz már több mint 1300 hektárt pusztított el, és lakóövezeteket is fenyeget. A város lakóinak mintegy harmadát, 3000 embert kitelepítettek egyelőre egy sérültről tudni. A száraz idő és a szél nehezíti az oltást, eső csak kedden várható. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozhatta a tüzet.
Csak nem 2,5 tonna ellátmánnyal útnak indult a nemzetközi űrállomása az orosz Progress.
A teherűrhajó 700 kg üzemanyagot, több száz liter ivóvizet és 50 kg oxigént visz a föld körüli keringő bázisra. Az ott tartózkodó űrhajósok emellett a kísérleteikhez szükséges eszközöket és új ruhákat is kapnak. A legénység nélküli teherűrhajónak ez a 95. útja.
4 perc múlva 00:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy újabb merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen. Az elnök sértetlen maradt, a támadót őrizetbe vették. Szó volt arról, hogy ma 40 éve történt a világ eddigi legsúlyosabb nukleáris balesete, a csernobili katasztrófa. És beszámolunk arról is, hogy látványos felvonulással kezdődött a 2026-os hajózási szezon Budapesten. A dunai kirajzást már 10. alkalommal rendezték meg.
Déli krónika.
8 nap múlva kezdődik az írásbeli érettségi vizsgaidőszak. A végzős tanulók idén is magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak elsőként számot. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
Nagyon várom már a következő lépcsőfokot az életemben, viszont emellett nagyon hiányozni fognak majd az itteni osztálytársaim, a tanárok és az iskolai környezet.
Mondta egy nyíregyházi diák. A végzős tanulóktól a városi önkormányzat már elbúcsúzott, a ballagás azonban csak a jövő hétvégén, az érettségi vizsgák előtt lesz országszerte. A 12. osztályosok idén is először magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak számot, május 4-én hétfőn. A tanulók azt követően matematikából, történelemből, angol valamint német nyelvből mérettethetik meg magukat, közép vagy emelt szinten. Az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek. Május 11-e és 22-e között folytatódik a vizsgaidőszak. A szakiskolákban a szakmai tantárgyakból is érettségiznek a maturálók, mondta Lambertné Katona Mónika, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Technikumának igazgatója.
12-esként előrehozott érettségit tesznek közismereti tantárgyakból, ez a magyar, történelem, matematika és összidegen nyelv, majd maradnak még tovább nálunk egy évig, és akkor szakmai tárgyakat tanulnak és szakmai érettségit tesznek 13. év végén.
Az Oktatási Hivatal köznevelési programok főosztályának vezetője szerint minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az érettségi időszak.
A napokban kiszállítottuk a járási hivatalokba a feladatlapok nagy részét, a nagy vizsgatárgyak feladatlapét viszont csak az utolsó pillanatban szállítjuk ki, ennek adatbiztonsági okai vannak.
Mondta Dugasz János. Az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-ától 10-éig tartják, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között lehet majd felelni.
Kiskörösön versenyeznek a hétvégén a daganatos betegségből felépült fiatalok. A 6-19 év közötti fiatalok több számban is összemérik tudásukat.
Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 6. alkalommal szervezte meg a sportprogramokat, amelyek célja, hogy közösségi élményt és találkozási lehetőséget teremtsen a gyerekeknek, ami hozzájárulhat a gyógyulásukhoz is, tájékoztatott Takács Katalin főszervező.
Azért nagyon fontos ez az esemény, és én ezt kifejezetten fontosnak tartom, mert ezek a gyerekek a kezelések alatt 1-1,5 évre kiesnek a közösségből, nem mehetnek osztálytársaikkal például osztálykirándulásra. Ezen a programon kicsit visszaadjuk nekik azt az elveszített 1-1,5 évet, és ami még fontosabb az, hogy szeretnék nekik megmutatni azt, hogy a kezelések után ugyanolyan teljes értékű életet tudnak élni, mint egészséges kortársaik.
Mozgáskorlátozottaknak tartottak sportnapot a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján. Ez az egyetlen olyan sportesemény az országban, amelyen szakmai segítséggel a mozgássérültek által űzhető, csak nem összes sportágat ki lehet próbálni.
A sport a legnagyobb közösség képző erő, az esemény üzenete pedig, hogy megmutassa, fogyatékosnak lenni nem egyenlő azzal, hogy valaki vesztes, hangsúlyozta Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.
Attól, mert valaki fogyatékosként éli az életét, akár születésénél fogva, akár egy baleset, egy betegség, bármilyen okból, attól még nem feltétlenül kell az élet vesztes oldalán lennie, hanem a sport által, például a sport által meg tudja mutatni magának, a saját közeli közösségének, meg akár az egész nemzeti közösségnek, hogy igenis fogyatékosként is lehet a győztesek oldalán lenni.
Ma van a Kutató és Mentőkutyák világnapja. A kezdeményezést 2008 óta minden évben április utolsó vasárnapján tartják a Nemzetközi Kutató és Mentőkutyák Szövetségének kezdeményezésére.
Célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a mentőkutyák nélkülözhetetlenek például katasztrófa helyzetekben és eltűnt személyek keresésekor, hiszen szaklásuk legalább 200 ezerszer jobb az emberénél. A magyar mentőkutyák világviszonylatban a legjobbak közé tartoznak, évente több száz esetben segítik az eltűnt, romok alatt rekedt emberek felkutatását.
Elkezdődött a földi eper szezonja, már a piacokon is kapható a hazai termés. A szabadföldi eper még nem érik, de a fóliasátrakban és üvegházakban már szedik a gyümölcsöt. Bár a magyar eper ára triplája is lehet a görögének, a vásárlók mégis a hazait választják. Falucskai Évett összeállítása.
Nagyon édes, zamatos.
Gubacsi Gergő őstermelő szerint az ízéről és frissességéről lehet felismerni az igazi magyar földi epret, vagyis a szamócát. A tahitótfalui Eperfarm tulajdonosa a fóliasátorban és szabadföldön is termeszti a gyümölcsöt, összesen 2 hektáron.
A fóliasátrainkat a héten kezdtük el szedni, de még nem nagy mennyiség, ezek az első szedések, egy ilyen 40-50 kilók. Jövő hétre várjuk, hogy beindul igazán. Ugye éjszaka még mindig hűvös van. Nehezen indul el a szamóca.
Magyarországon nagyjából 700 hektáron termesztenek szamócát. Ezt már Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke mondta.
Hozzávetőlegesen 10-12 ezer tonna szamócát állítunk elő évente, ezért értelemszerűen jelentősen függ, különösen a tavaszi fagykároktól.
Apáti Ferenc hozzátette, a magyar szamóca exportja jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben, mindössze 800 tonnányi kerül a szomszédos országok piacaira. Az import ennél jóval nagyobb mennyiség, 2-3 ezer tonna érkezik külföldről.
Jellemzően spanyol szamócával kezdődik a szezon, majd ennek átveszi a helyét a görög és az olasz. A szezon közepén most már egyre nagyobb mennyiségben van jelen a román, vagyis a határon túli területekről származó termés, és a szezon végén itt van a lengyel szamóca is, tehát gyakorlatilag folyamatos import nyomás alatt állunk.
Az elnök elmondta, idén április közepén a magyar eper ára a magas termesztési költségek miatt kilogrammonként 3-4 ezer forint között van. Görög szamócát azonban már 1500-2000ért is lehet venni. Ennek ellenére a magyar vásárlók előnyben részesítik a hazait, mondta Apáti Ferenc. Hangsúlyozta, a magyar eper főszezonja május elején kezdődik, és június közepéig tart.
Látványos felvonulással kezdődött meg a 2026-os hajózási szezon Budapesten. A Magyar Hajózási Országos Szövetség és a Személyhajósok Szövetségének együttműködésében létrejövő Dunai kirajzást már 10. alkalommal rendezték meg. Az eseményen a budapesti személyhajós flotta mintegy 2 tucatnyi hajója vonult fel közös alakzatban a Duna belvárosi szakaszán. Bújtás Szintia és Brieska Dániel összeállítása.
Úgy gondolom, hogy a dunai hajózás, a budapesti hajózás a budapesti turisztikában egy nagyon szerves és kikerülhetetlen eleme a szolgáltatásoknak.
Mondta a Személyhajósok Szövetségének főtitkára. Figler Zoltán hangsúlyozta, bár minden évben tartanak szezonnyitó rendezvényt, a budapesti dunai hajózást nem lehet konkrét időszakhoz kötni, mivel ez egy 365 napos turisztikai szolgáltatás.
Az eseménynek több apropója van. Egyrészt szeretnénk megmutatni azt, hogy mennyire egységes ez a dunai személyhajós flotta. Reméljük, hogy üdvözeltünk majd néhány új kollégát is a gyerekek között, akik érdeklődéssel vannak a hajózás felé, és az utánpótlásban ennek fontos szerepe van, mint minden ágazatban. És van egy apropó azzal kapcsolatosan, hogy 26 év végén lejárnak a parthasználati engedélyek minden hajózási cégnél, és nagyon szeretnénk, hogyha folytatódnának azok az egyeztetések, amiket már megkezdtünk a főváros több fórumán.
Figler Zoltán elmondta, a szezonnyitó rendezvényen 25 hajó vonult fel, körülbelül egyharmada annak a flottának, ami kiszolgálja a budapesti víziturizmust. A felvonuló hajók első állomása a Rákóczi híd volt, ahonnan alakzatba rendeződve folytatták útjukat a parlamentig. Az utolsó hajó megérkezését követően hagyományosan kürt szóval jelezték a hajózási szezon kezdetét.
Az eddigieknél korábban már a jövő heti hosszú hétvégével elkezdődik a vasúti előszezon a Balatonnál.
Május 1-től Budapestről és több dunántúli nagyvárosból közvetlen járatokkal lesz elérhető a régió, a tópart mentén pedig a vonatokhoz csatlakozó buszok segítik a továbbutazást. Május 11-től az éjszakai bagoly vonatok is közlekednek majd. A MÁV Plusz abban megváltozott, minden belföldi vonat és buszjegyre, kerékpárjegyre és helyjegyre 15%-os okos kedvezmény jár.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a megrongálódott terelő elemeket cserélik az M1-es autópálya komáromi szakaszán. Hegyeshalom felé a 85-ös és a 95-ös kilométer között csak az átterelt belső sáv járható. Erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest felé, a Székesfehérvár térségében kiépített terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. A világító berendezést javítják az M0-as autóút 11-es főúti végcsomópontjában. Minden irányból feltorlódtak a körforgalom felé tartó járművek. A 86-os főúton Vámos család belterületén javítási munkákat végeznek, a 114-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban hétvégén Zuglóban az Erzsébet királyné útján a Miskolci utca és a Rákospalotai körvasútsor között a forgalom mindkét irányban a parkolósában haladhat a villamospálya felújítása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. A Hungária körúton az Ajtósi Dürrel sor után az Árpád híd felé vízvezeték javítása kezdődött, ezért a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Sokfelé megerősödik, északon, valamint a hegyekben időnként viharossá fokozódik a szél. További részletek Fürhész Adrián meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! A következő órákban az ország északkeleti részén, a Balaton északi partvidékén, illetve északnyugaton, például Sopron környékén lehetnek viharos széllökések, majd ezek is fokozatosan ritkulnak. A mai hidegfront jóformán szárazon vonul át felettünk, azaz a nedvesség szállításban nem jeleskedik. Legfeljebb egy-egy futó záport okoz, főként a felhősebb északkeleti-keleti részeken. Időszakosan megnövekedhet a felhőzet, gomoly és fátyol felhők zavarhatják a napsütést, de alapvetően napos időt élvezhetünk. Tegnaphoz képest 6-7 fokkal lehűlt a levegő, általában 13 és 21 fok között mozog a hőmérséklet. Azonban ennél sokkal hűvösebbnek érezhetjük a levegőt az erős, gyakran viharos áramlás miatt. Estére már csillapodik a szél, ez szerepet játszik abban, hogy erősebb, intenzívebb lesz az éjszakai lehűlés. Az északi völgyekben, fagyzugokban gyengén fagyhat, nem csak a talaj közelében, hanem 2 méteres magasságban is. Másút döntően 3-4 fok közelébe süllyed a hőmérséklet. A jövő hét napos, gyengén feltyol felhős idővel indul, kevés komoly felhővel. Holnap csapadék nem lesz, bár égető szükség lenne rá a földeken. Kedden és szerden azonban a nyugati és délnyugati harmadban eleredhet az eső. Ott már gyenge eső, illetve zápor eső egyaránt benne lehet a pakliban, míg másút kitart a gyengén feltyol felhős napfényes idő. Köszönöm a figyelmet!
Adrián, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Lajer Rita nevében is köszöni a figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Győr bejutott a legjobb 4 közé a női kézilabda BL-ben, az FTC viszont kiesett. 2 hazai és 1 vendégsiker a labdarúgó NB1-ben. Muszukája Viszmájl bronzérmet nyert a birkózó EB-n. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Maga biztosan jutott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti négyes döntőjébe a Győr. A címvédő Eto a negyeddöntő hazai visszavágóján 40-25-re kiütötte a dán Odenzét így kettős győzelemmel. Sorozatban tizedszer lesz ott a legjobb négy között. Per Johansson, a győriek svéd vezetőedzője, büszkén nyilatkozott a továbbjutás után.
Hihetetlenül büszke vagyok a csapatomra, és arra a hatalmas teherbírásra, amivel a játékosok rendelkeznek. Ezt már ősszel is megmutattuk, de most egy még magasabb szinten is sikerült hoznunk ezt a teljesítményt. Számomra is megdöbbentő, hogy több mint 20 góllal nyertük meg a párharcot. Nagyon tisztelem a csapatomat, és büszkeséggel tölt el, hogy az edzőjük lehetek.
Szintén a női kézilabda bajnokok ligájában a Ferencvárosnak viszont nem sikerült a négyes döntőbe jutás, mivel a hazai döntetlen után 31-28-ra kikapott a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia meccs vendégeként. Márton Gréta így látta a mérkőzést, az FTC bal szélsőjét, Németh Kornél kérdezte.
Összességében azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt adtunk nekik a fél időre. Ezt a hatgólos hátrányt nagyon nehéz volt ledolgozni itt a második játék részben. Jobban kezdték a mérkőzést, sokkal lendületesebben játszottak, és hiába ébredtünk mi jobban fel a második fél időben, és nyertük meg hárommal is. Nem tudtuk azt a pontot áttörni, ami elvezetett volna minket oda, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk. Mindent kivett most ez a mérkőzés mindenkiből. Én azt gondolom, hogy mindenünket ide beletettük ma ebbe a találkozóba, és annyira sajnálom, hogy nem jött ki az, amit gyakoroltunk, és nem tudjuk most elérni az álmunkat.
Van ennél rosszabb érzés, ami most benned van? Vagy ilyenkor mit érez az ember belülről?
Óriási ürességet és csalódottságot, és valahol reményvesztettséget, mert úgy kezdjük minden évben a szezont, hogy ide szeretnénk eljutni, és amikor ez nem sikerül, akkor mindig egy picit megtörünk, és csak egy év múlva van lehetőségünk javítani, úgyhogy megint egy évet kell majd dolgozni azért, hogy közelebb kerülhessünk.
Nemzeti Sport Krónika.
A folytatásban labdarúgás. Az Alaegerszeg, amely kedden büntetőpárba utána Honvédot búcsúztatva jutott a Magyar Kupa döntőjébe, tegnap 2-1-re kikapott a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó NB1 31. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az ETI ezzel lépés hátrányba került a dobogóért folytatott versenyfutásban, hiszen egy pontos hátrányban maradt a Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. Kis Bencét, a Alaegerszeg középpályását Török Olivér szólaltatta meg.
Az első 10 percben nagyon kerestük magunkat, nem játszottunk jól, annyira egy nagyon rajtunk volt. Aztán úgy gondolom a gól után sikerült váltani. A gól után viszont egy csapat akar csak focizni, az csak mi voltunk.
Mennyire tudtatok élesek maradni ezen a mérkőzésen, fizikálisan és mentálisan egy ilyen fantasztikus hét után?
Igazából igen, nagyszerű heten vagyunk túl, leszerettük volna zárni ezt is 3 ponttal. Igazából fizikálisan úgy gondolom, hogy azért megviselte a csapatot, az utazás is, az a 120 perc is, ugye előtte bajnok is volt. De igazából fejbe ott voltunk, tudtunk, mi volt a cél, harmadikak szeretnénk lenni. Szerintem nagyon igazságtalan eredmény született.
Ezzel most Mumussá lépett elő a Nyíregyháza, mert nem sikerült pontot szerezni ellenük ebben a szezonban.
Szerintem minden csapatnak van egy Mumus csapata, nekünk szerintem ők, de jól emlékszem az MTK-n se tudtunk nyerni, de viszont ott x-eltünk. Hát ma nyerhetünk volna nem is 2 góllal sajnos, lehet elő nem voltunk élesek, úgyhogy nagyon csalódott vagyok.
A Puskás Akadémia pedig 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet, a felcsúti együttes ezzel meg is előzte a Lilafehéreket és felőtt a 6. helyre a tabellán, és győzött tegnap a DVTK is, amely több mint 2 hónap elteltével nyert ismét a labdarúgó NB1-ben, a már biztos kieső Diósgyőri együttes 2-1-re verte a Kisvárdát idegenben. Nebojsa Vignyevics menesztése után a megbízott edzővé előlépett, Takács Péter tehát győzelemmel debütált. Pető Milán büntetőből volt eredményes tegnap, a Diósgyőriek játékosa Demjén Balázsnak nyilatkozott.
Kaptunk egy védelmi hibából egy gólt, utána a csapat jól reagált, nem úgy, ahogy eddig sokszor volt olyan, hogy kapott gól, után összeesett a csapat. Most ugyanúgy stabilak maradtunk, mindenki küzdött, hajtott, szerencsére sikerült megfordítanunk a mérkőzést, ennek nagyon örülök.
Honnan merítettétek ezt a tartást, nem vagytok könnyű helyzetben, hiszen ugye kiesett a csapat a múlt héten, viszont itt tét nélkül, nyomás nélkül futballozhattok. Ezt sikerült most pozitív energiákká konvertálni?
Hát akár mondhatjuk ezt is, hogy annyira nem pozitív azért, most lehet, hogy leesett egy kis teher egy-két ember válláról, de úgy gondolom, hogy a Taki nagyon segítőkész volt ebben, hogy a csapatnak ezt a lehetőséget megadja, hogy sikert tudjunk elérni végre.
Játékban a csapatrészek tekintetében mi volt, ami a legjobban működött, vagy és mi az, amit még az utolsó két mérkőzésen szeretnétek megvalósítani?
Szerintem a védekezésünk az nagyon jó volt, kompaktak voltunk végig, nem nagyon volt ilyen kimondott nagy lehetőség az ellenfélnek, de ezt próbáljuk tovább vinni az utolsó két mérkőzésre is, ugyanúgy játszani és élvezni a játékot.
Ma két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 31. fordulója, és mindkét bajnok esélyes csapat pályára lép. Az Élovas Győrt a Debrecen látja vendégül 7:30, előtte pedig 17 órától a tabellán második Ferencváros a Paksot fogadja. Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatában a Liverpool 3-1-re nyert a vendég Crystal Palace ellen, az angol labdarúgó bajnokságban is ezzel feljött a negyedik helyre a tabellán. Kerkez Milos a 87. percben állt be, szintén a Premier League-ben Arsenal Newcastle 1-0, a londoni együttes ezzel visszavette a vezetést a tabellán a Manchester City-től. A City egyébként bejutott az angol FA Kupa döntőjébe, miután a tegnapi elődöntőben 2-1-re verte a Southamptont. A szlovák bajnokság felsőházi rájátszásának 7. fordulójában a Dunaszerdahely hazai pályán 3-1-re legyőzte a Zsolnát, itt továbbra is a második helyen áll a tabellán. Szántó Regő, aki korábban a DAC játékosa is volt, tegnap 56 percet töltött a pályán. A kupadöntőre készülő Zsolna együttesében most őt hallják.
Jó volt játszani, de sajnos kaptunk 3-at. Én is hibáztam, többen is hibáztunk, de azt gondolom, hogy nekünk is megvoltak a helyzeteink. És ha azokat kihasználjuk, akkor teljesen más lett volna a végeredmény. Azt gondolom, hogy győztesként is kijöttünk volna, de gratulálok a DAC-nak, mert azt gondolom, hogy nagyon hajtottak, küzdöttek, és megérdemelték a győzelmet. Jó volt visszajönni, de találkoztam ismerős arcokkal, akik nem tudtak például eljönni Zsolnára, szóval nagyon népek fűznek ide, örülök, hogy itt lehettem megint. Nagyon fontos most tényleg a kupa. Azt megnyerjük, az egy, hogy mondjuk, még egy plusz lendületet adhat nekünk a végére, hogy indulhatunk Európába. 100% fókusz lesz a kupa után egyetlen a bajnokságon is, mert minél jobb helyen akarunk végezni.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem lesz címvédés a női kosárlabda NB1-ben, a DVTK ugyanis hazai pályán 85-66-ra legyőzte a Sopront, ezzel pedig 2-1-re megnyerte az elődöntős párharcot. A DVTK ellenfele a fináléban az NK a Pécs lesz majd. Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője így értékelt a döntőbe jutás után.
Ilyennek kell lenni szerintem egy bajnoki elődöntőnek. Nagyon jó csapattal játszottunk, próbáltuk rendezni a sorainkat a Sopronban elszenvedett vereség után. Szerintem ez jól sikerült, jól felkészültünk a Sopronnak a védekezési variációira, sokkal agresszívabban támadtuk őket labdavezetéssel, mint ahogy ott megtettük, és ennek meg is lett az eredménye. Jó pár egyéni teljesítmény, az nem, hogy 50%-kal, mert azt kértem a lányoktól, hogy 50%-kal többet tegyenek hozzá, az egy-két játékosítében jobban több volt, úgyhogy örülök neki, mert nagyon sima lett a vége, az óriási harc volt a pályán, és büszke vagyok arra, hogy egy-két napon belül ennyit tudtuk változtatni a játékunkon. Igazából agresszívabbaknak kellett lennünk, ezen kellett leginkább változtatni a védekezésbe, megkaptuk az elején megint azokat a gyorsítás dolgokat, ami viszonylag egy stabil előnyt ki tudtunk dolgozni, és utána most nem adtuk vissza, mint az első mérkőzéssel nem tudtunk még rápakolni, és azt gondolom, hogy a negyedik negyed elejé környékén már eldőlt az, hogy mi fogunk bejutni a döntőbe.
A BVSC szoros csatában 13-12-re elveszítette a férfi vízilabda Eurókupa elődöntőjének első összecsapását a horvát Jadran Split vendégeként. A párharc visszavágóját május 9-én rendezik Budapesten. Varga Dániel, a BVSC vezetőedzője, az egygólos idegenbeli vereség után elégedetten összegzett.
Nagyon izgalmas volt, nagyon jó mérkőzés volt, és nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel és ezzel a játékkal. Le a kalappal a játékosaim előtt, tényleg. Akkor is ezt mondtam volna, nincs ez az óriási comeback itt a végén. -3-ról csináltunk -1-et, mert minden lehetőséget figyelembe véve, körülményt figyelembe véve, tehát az utazás reggeli derül ki, hogy a Kovács Peti nem tud bennünk jönni, mert sajnos lebetegedett. És figyelembe véve, hogy szerdán milyen meccset játszottunk a Honvéd Dallas megelőzően a Vasassal, hogy milyen menetelésben vagyunk itt a 10 órás utazás. Egy nagyon jó ellenfél ellen. Ez egy emberfeletti teljesítmény volt. Célunk volt az, hogy olyan mérkőzést játszunk itt, hogy a visszavágóra reális esélyünk legyen. Ez egyértelműen megvan. Egy picit szusszalhatunk, és kell is szusszalni szerdán, azért kelleni fog majd a Szolnok ellen egy újabb jó játék.
Nemzeti Sport Krónika.
Bronzérmet nyert a magyar színeket képviselő Muszukajev Iszmail a szabadfogásúak 70 kg-os súlycsoportjában a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Muszukajev a bronzmérkőzésen a bolgár Naimot győzte le. Tegnap a bronzmeccsig jutott a 97 kilós Végrihárd is, de ott kikapott georgiai ellenfelétől, és így ötödik lett. És szintén a birkózó EB-n döntőbe jutott a honosított Bajcev Vlagyislava 125 kg-osoknál, a 74 kilós Kuramagomedov Murát pedig bronzéremért küzdhet ma. Az ötödik helyezett Végrihárdot Dedecsik Ferenc szólaltatta meg.
Mennyire zavaró tényezőek most nálad a különböző sérüléseket, amiket hordozol?
Hát most nagyon. Legalábbis a felkészülés alatt nagyon hátráltatott. Sajnos nagyon sokáig. Kisebb-nagyobb baleseteim voltak, úgyhogy de ahhoz képest egy egész jó versenyt tudtam hozni. Hát sajnálom nagyon ezt a meccset már. Amikor már úgy lépegettem, előre jöttek a pontok, akkor már úgy éreztem az ízét megint a lehetőségnek. Hát sajnos most így alakult.
Tehát ez két egymást követő Európa-bajnokságon két bronzmérkőzésért küzdés. Nyilván a tavalyi összejött a mostani nagyon-nagyon pici múlott, de hát azért az ellenfélről is emlékezzünk meg, szóval nem akárki ellen. Ez azért azt jelenti, hogy itt Európában azért itt vagy a topban.
Igen, ennek én is örülök nagyon tényleg, hogy második felnőtt EB-m, és mind a kétszer bronzéremért tudtam birkózni. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó visszajelzés. Jó úton haladunk, tényleg, ahogy a kötött fogásról is elmondták, Robiék, úgyhogy tényleg ez is egy fontos állomása majd a olimpiára, hogy kijussunk.
A tiranai birkózó EB mai döntős programját 17 órától az m4sport.hu oldalon, 18 óra 20 perctől pedig az m4sport buszon élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. április 26-án. A Duna a hazai szakaszán végigapad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vízének hőmérséklete Komáromnál 13,4 Celsius fok, Budapestnél 14,6, Mohácsnál 15,8 Celsius fok. A mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 77 cm 15%, Medve 76,8, Nagybajcs 48,11, Gönyű 14,11, Komárom 64,9, Esztergom 57,9, Nagymaros 4 cm 9%. A Duna Budapestnél 113 cm 9%. Dunaújváros mínusz 11,8, Dunaföldvár mínusz 126,8, Paks mínusz 3 cm 10%, Dombori 37,12, Baja 138,11, Mohács 154 cm 11%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1792,1-1791,6 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 500 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8-1520,8 folyamkilométer között, hajó útszűkület szélessége 130 cm, méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárnál mínusz 102 cm 2%, Győr 240,28, Marcal Móricz-hida mínusz 32 cm 12%, Ipoly Balassagyarmat mínusz 88, Sió Szekszárd 198,29, Mura Letenye 109,13, Dráva Szabolcs mínusz 18 cm 6%. A Tisza a hazai szakaszán jellemzően kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tisza Becsnél 12,3 Celsius fok, Tokajnál 15,6, Szolnoknál 15, Szegednél 15,3 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 208 cm 5%. Vásárosnamény mínusz 152, 7. Záhony mínusz 253, 10. Dombrád 32 cm 22%. Tokaj 468, 59. Tiszalök alsó mínusz 42 cm 27%. Tiszafüred 553, 71. Kisköre felső 734, 63. Kisköre alsó mínusz 211 cm 10%. Szolnok mínusz 196, 8. Csongrád mínusz 115, 17. Szeged 106 cm 28%. Gázló viszonyok a Tiszán. 403,2-403,1 folyamkilométer között 6 deciméter, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 366,4-364,2 folyamkilométer között 15 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 2200 méter. 326,6-326 folyamkilométer között 13 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 600 méter. 297-296,3 folyamkilométer között 15 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 700 méter. Mai vízellások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos-Désnél 168 cm 6%, Csenger mínusz 87, 7. Kraszna alsó szopor 21 cm 6%, Ágerdő-Major 132 cm 23%. Bodrog Felsőberecki 194, 23. Sárospatak 228, 31. Sajó Beretke 49, 7. Felső Zsolca 25 cm 8%. Hernád Aboskőszeg 136, 7. Gesztely 8 cm 7%. Zagyva Jásztelek 110, 7. Berettyó Szalárd 117 cm 4%. Szeghalom 193,34. Sebeskörös csúcsa mínusz 16 cm 4%. Körösszakály mínusz 146,9. Feketekörös belényes 21 cm 13%. Remete 306,39. Fehérkörös honctő mínusz 36,3. Kettőskörös békés 89 cm 21%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 88 cm 49%, vízmérsége 336 cm, hőfok a Siófoknál 14,7 Celsius fok, a Velencei-tó Agárnál 71 cm 10%, hőfoka 15 Celsius fok, a Fertőtó Fertőrákosnál vízszintje és mederteltsége 52 cm 54%, hőfoka 14,5 Celsius fok.
Műsor ajánlat.
Nézem ezt az egészen emberinek tűnő szempárt, és szinte kiráz a hideg. A csimpánzt éppen szabadon engedik. Kiszalad a ketrecből, visszanéz, aztán vissza is lép, megöleli a gondozóját. Néha nekünk, embereknek is elég lenne ennyi, hogy mielőtt tovább lépünk, tudjunk elköszönni, megölelni. Mert csak is ettől, ezzel együtt vagyunk emberek.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam,